Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Háborús pályára helyezi az Európai Uniót, hogy hadikölcsönt vesz fel Ukrajna támogatására. Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy ne tudják a tagállamok maguk mellé rántani a háború ösvényére, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Orbán Viktor az Európai Tanács ülése után tartott sajtótájékoztatón rögzítette, Magyarország kimarad a befagyasztott orosz vagyon és a hadikölcsön ügyéből. Hozzátette ugyanakkor, meggyőződése, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, most folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. A kormányfő azt mondta, ez a feladat történelmi kihívás, ahhoz elképesztő politikai teljesítményre lesz szükség, nagyobbra, mint amit Horthy Miklós kormányzónak vagy Tisza István miniszterelnöknek végre kellett volna hajtania, de nem sikerült nekik. A magyar kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával a sportesemények biztonságának garantálása érdekében, hogy lehetőleg egyetlen mérkőzés se essen áldozatul a biztonsági kihívásoknak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával megbízott főtitkár helyettesével Alekszandr Zójevvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a magyarok egész sajátos módon kötődnek a sporthoz, ugyanakkor határozottan elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját. Szijjártó Péter megerősítette, hogy a magyar kormány örömmel működik együtt az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával annak érdekében, hogy a jövőbeni sportesemények is ugyanilyen biztonságosak legyenek. Az ausztráliai merénylet a migráció biztonsági következményeire figyelmeztet, mondta a Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kiemelte, Ausztrália a béke szigete volt, most pedig az iszlám állam által megszervezett, külföldön kiképzett robbanóanyaggal is felszerelt fegyveresek követtek el terrorakciót. Az elkövetők pár éve települtek be Ausztráliába, akkor, amikor az ausztrál kormány részben külföldi nyomásra liberalizálta addig viszonylag szigorú migrációs politikáját, mondta a szakember. Fontos, hogy következtetésekre jussanak az országok, Magyarország is, milyen biztonsági kockázatokat hordoz a migráció, elegendőek-e az eddigi intézkedések a megelőzés érdekében, figyelmeztet Bakondi György. Csak nem 31 tonna adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt és az Ocean karácsonyi adománygyűjtési akciójában, áll a segélyszervezet közleményében. A Magyar Vöröskereszt és az Ocean 5. alkalommal szervezte meg az Egy Csomag Szeretet elnevezésű kezdeményezését, amelyben november végétől december elejéig országszerte 24 Ocean áruházban fogadták önkéntesek és vöröskeresztes munkatársak a vásárlók felajánlásait. 26,9 tonna tartós élelmiszer, 2,1 tonna édesség, valamint 1,4 tonna tisztálkodószer és vegyi áru érkezett a gyűjtőpontokra. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását a város közterületein. Tilos 2-es és 3-as pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett tövezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett tövezetben pedig egész évben. Sport. Két magyar, a kötött fogásúak 97 kg-os súlycsoportjában szereplő Szőke Alex és a fogás nem 130 kilós kategóriájában Vitek Dáriusz is az élen végzett a birkózók idei világranglistáján. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a Nemzetközi Szövetség jelentette be, a három fogás nem összesen 30 súlycsoportjának 2026-os ranglista elsőjét, akik egyaránt 5000 svájci frankkal gazdagodnak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható. Helyenként szitálás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet. Késő este 1 és 6 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványoson készült összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabad egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnitki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, valamint Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a Századvég Energia és Klímapolitikai Üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Gábor, hozzád fordulnék, ugyanis azzal indítottad a mondandódat, hogy az ellátás biztonsági kérdésekről a fókusz egyre inkább, hogy a nagy dilemmák átkerülnek az árkérdésre, és ez át is vezet minket a fenntartható energiagazdálkodás második nagy dimenziójához, a versenyképességhez, megfizethetőséghez. Ősszel az Európai Unió vezetői a budapesti deklaráció keretében vállalták, hogy igyekeznek helyreállítani a közösség versenyképességét. Ennek az előzménye az a Draghi jelentés volt, ami rámutatott, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy a helyi vállalatoknak többszörös gáz és áram számlájuk keletkezik, mint az amerikai vagy kínai versenytársaknak. De az elmúlt napokban többször is hallottam különböző panelbeszélgetéseken, hogy szó esett arról, hogy az európai és elsősorban német modell az erősen megbicsaklott, megszűnt. Az a modell, ami arra épült, hogy olcsó energiahordozókat vásároltak, és abból magas hozzáadott értékű technológiai tudást igénylő tevékenységet végeztek, és magas hozzáadott értékű termékeket állítottak elő. És amíg megengeded, még egy kutatást idehoznék, a Századvég európai szintű közvélemény kutatása alapján ma az Európai Unióban minden negyedik polgárral előfordult az elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta befizetni a rezsiszámláit. Ez mind-mind azt sugallja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került gazdasági értelemben, és egyelőre benne is ragadt ebben az energiacsapdában. Ennek fényében különösen meglepő, hogy tovább szeretné szűkíteni a kínálatot, és hát az elemi közgazdasági logika szerint ezzel felhajtani az árakat. Merre van a kiút az energiacsapdából?
Amikor tavaly olvashattuk a Draghi jelentést, akkor ezt örömmel tettem, mert legalábbis a diagnózis tekintetében kiírhatták volna, hogy nyomokban józanész tartalmaz. Tehát valóban egy olyan dokumentum volt, amelyre lehetett volna építeni egy új irányt. És a pozitív gondolataimat eloszlatta ez a tiszta ipari megállapodás nevű dokumentum, amelyet nemrég publikált az Európai Unió. És nézzük, nagyon bonyolult dolog ez az energetika, de mégis le kell egyszerűsítenünk 3-4 kérdésre, és alig, hanem hamar közös nevezőre tudnánk abban jutni, ha megkérdezném önöket, hogy vajon mit kell tennie egy olyan kontinensnek, amely ugyan rászorul a gázra, de jelentős, komoly gázkitermelési képessége nincs, akkor valószínűleg önök sem azt a megoldást javasolnák, hogy a import 40%-át kitevő orosz forrás nyírjuk ki. Azt meg pláne nem javasolnák, hogyha ezt meg is tesszük, akkor cseréljük más hasonló függőségre, mert ma ott tartunk, hogy az amerikai LNG 3-szorosára nőtt az európai piacon, tehát tulajdonképpen függőséget cseréltünk függőségre, tehát nem tűnik egy racionális cselekedetnek, amit az Európai Unió végrehajtott. Ha megkérdezném önöket arról, hogy ahogy miniszter úr is említette, mi a tétet az elektrifikációra rakjuk, az elektromos áramra. Ha egy szigetüzemben működő Európa, mert ma még nem lehet az áramot, ugyan vannak rá kísérletek, de nagy mennyiségben dróton nem tudjuk más kontinensekről hozni. Európának önmagát kell ellátni áram tekintetében. Ha megkérdezem önöket, vajon mit kell tennünk azért, hogy több áramunk legyen, nem nehéz eljutni ahhoz a következtetéshez, hogy barátom, olyan erőműveket kellene építeni, amelyek a legalacsonyabb működési költségűek, hogy és lehetőleg szuverenitást biztosítanak, tehát a legkevesebb függőséget jelentenek üzemanyag vagy alkatrészek szempontjával. No, én ilyenre várnék választ, ilyen kérdésekre, ehelyett ez a tiszta ipari megállapodás, ez ilyen bűvszavakat használ, mint state aid, PPA, illetve AI, amik, én nem gondolom, hogy ezek felesleges dolgok lennének, de ettől nem lesz több elektrom meg gáz Európában. Tehát kikerüli azokat az igazán lényeges és izgalmas kérdéseket, amelyekre a választ keressük. Mert azt a folyamatot meg kell állítani, amelyre te is utaltál, ami elindult 2021-ben, indult egy zöld felárral, utána a háború alatt egy szankciós felárral, most meg egy ilyen no action felárral, hogy semmit nem csinál az Európai Unió. Ebből adódóan olyan pénzek áramlottak ki a kontinensről, amelyek amiket nem fogunk tudni pótolni, és már most olyan versenyhátrányban vagyunk a globális versenytársainkhoz képest, ami cselekedetért kiállt. 430 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki 2022-ben és 2023-ban az Európai Unióból. Ezt fizettük részben az oroszoknak, csak úgy azt hitték, hogy nem azoknak fizetik, meg fizettük az amerikaiaknak. 430 milliárd euró. Tehát, hogyha ezt keretbe akarjuk helyezni, 2021 és 2027 között a tagállamok a saját befizetéseikből és Európa eladósodásából összeállítottak egy pénzügyi csomagot, azt szétosztják egymás között, különböző elvek szerint, egészségügytől kezdve a oktatáson át a mezőgazdaságig, ez egy hatalmas összeg, na annak 40% ez a 430 milliárd euró. Tehát, hogy mennyi mindent lehetett volna ebből csinálni, ha ésszel, a józan ész talaján próbáljuk megoldani a problémáinkat. És ugye érhetne minket az a vád, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium. Azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a state aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni. Summa summarum, ma Európának olyan helyzetben kellene megállni a helyét, ahol a villanyárak legalább duplái a kínainak meg az amcsinak, a gázára háromszorosa, a finomított kőolaj ára kétszerese, ezen kívül fizetünk egy úgynevezett zöld adót, amely mondjuk úgy hatszorosa a kínainak, most elképzelhetik, milyen komolyan veszik Kínába ezt a kvótaadót, tehát hatszorosa a kínainak és háromszorosa az amerikainak. Ebbe a helyzetbe kellene az európai vállalatoknak helytállnia. És mi nekünk az a javaslatunk Brüsszel számára és a magyar gondolkodók számára is, hogy mielőtt Németország térdre esik, még azelőtt érdemes lenne lépni, és 4 egyszerű állításunk van. Az első, ugye Oliver, te szoktad fogalmazni, hogy a európai klímapolitikába bele kell állítani a fejszét. Talán ezt a kifejezést használod, mi az ennél óvatosabbak vagyunk, de azért átalakítanánk az európai klímapolitikát, ami a széndioxid kvótát illeti, mert nem fogjuk tudni megállni a versenybe a helyünket ilyen agresszív zöld politika mellett. A másik az atomipar reneszánsza, amit elvárunk az Európai Uniótól, hogy ezt támogassa. Több mint 60 erőmű beruházás zajlik a világba, ennek elenyésző száma Európában. Tehát rajtunk kívül azért mindenki felfedezte, hogy ez az energiaelőállítási forma, ami a legalacsonyabb működési költséggel és a legkevesebb környezetszennyezéssel a legtöbb áramot képes biztosítani. A harmadik tárolói akciótervre van szükség európai szinten. Olvasunk tanulmányokat a hidrogénről, meg sok érdekes dologról, de én szívesebben olvasnék szivattyús tározós erőművek támogatásáról, akkumulátoriparról, amelyek ma, a mai ipari tudás mellett képesek az energiatárolás biztosítására. És végül, ha sikerülne tűzszünetet is elérni, akkor azt gondolom, hogy ez a 4 feltétel összességében azt eredményezné, hogy legalább 40%-kal esnének az európai villany és gázárak is, és ez nem csak egy ilyen panelbeszélgetésbe bemondott könnyed száma, hanem emögött számítások is vannak, tehát ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal. Úgyhogy, Oliver, ez a javaslatunk Európa felé. Ez a 4. Köszönöm szépen.
Zsolt, mit gondolsz ezekről?
Gábor, említetted a drági jelentést, hogy az egy jó látlelet, sok száz oldalon leírja Drági úr ezeket a problémákat. És egy bizottsági józan tisztviselővel volt szerencsém Brüsszelbe beszélgetni egy hónapja vagy másfél, és ő azt mondta, hogy hát ő azt gondolná, hogy minden biztosnak erre a Drági jelentésre kellene esküt tennie, mert hogy jelenleg ez a legjobb, ami az asztalon van, és ez a minimum, hogy ahhoz el kéne olvasni, ugye, ha valamire az ember esküt tesz, és ő úgy érzi, hogy hát erről több beszéd van, és senki nem olvasta el. Vezetői összefoglaló, hogy ez meg nem ér, ugye, mert minden vezető-vezető összefoglalót szeret olvasni. Mert ugye ez indítja meg a gondolkodás, az ember elmélyül a sok száz oldalba. Na hát ez félretéve nagyon, nagyon egyformán látjuk, mert ha ezt a bizottságban egy-két ember így mondja, akkor ez valószínűleg így van, csak a többi sok ezer nem meri mondani. Bizonyos okoknál, hát mert ugye ott jó dolgozni, karrier, klassz, suli a gyereknek, biztosítás, ingyen, minden, adómentes jövedelem. Tehát a lényeg az az, hogy itt visszamennék azért a 2010-es évekre, és ugye Németország azért Európa motorja. Magyarország még mindig ugye Németországhoz igazodott, klasszikusan sok évtized óta. Ugye a német gazdaság, ha egy picit elkezd prüszkölni, akkor nekünk általában már komoly, nem is torokfájás, de már a láz is rajtunk van. És hát ugye ez az erőltetett zöldítés, ugye 2011 leállítjuk az atomerőműveket, mert hát Fukushima-ba történt egy eset, és ugye valószínűleg itt kapta Európa az első olyan léket, amit csak utólag vettünk észre. Tehát ugye rájövünk arra, hogy az egész német vegyipar, az egész német gazdaság, ami nagy outputot termel, az a sok évtizedes orosz gázra van ráépítve. Így volt versenyképes. Vegyünk egy BASF-et, világ legnagyobb egy vegyipari cége. Nem tudom, 170 országban vannak jelen. Hát a nem olcsó gázzal ez nem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy Németországban teljesen félremértek mindent. És ugye ezt most már kezdik így realizálni, de vegyük most a atomreneszánszát. Ugye egy megint ilyen jó kis koalíció van, CDU-SPD, CDU-s gazdasági miniszter nagyon támogatja, pehére van egy SPD-s környezetvédelmi miniszter, tehát megint körbe-körbe fognak járni. És ugye a kancellár meg bizonyosan, hogy akarná, mert ő azért egy józan gazdasági szemlélettel bíró ember. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy a hirtelen felindulások, lásd 2011, a nem józan és hosszú távú átgondolás, hogy mit jelent az, hogy politikai okok miatt leválunk az orosz gázról, és akkor majd megy a német gazdaság, hát nem megy. És ugye azért mondtam, hogy Magyarországon ennek sajnos igenis issza a levét. A másik ilyen dolog, igen, hát ez a megnövelheti az elektromos áram hatórás árát. Tehát irány a zöld, de irány a versenyképtelenség, mert ha az Egyesült Államokban, Kínában egyharmad az ár, és még én rádobok körülbelül 30%-ot, mert most ugye 100 euró közül körül van az ár, tehát 30%-kal csak egy intézkedéssel megemelkedik, azt nem fogja tudni egy bármelyik gazdaság, hogy mondjam, érvényesíteni a világpiacon, mert nem megy. Tehát én is azt látom, hogy valami ilyen nagy bögölycsípés kellene, hogy egy picit felébredjünk, és ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem akarunk és nem kell zöldülnünk, hiszen igen, a megújulókból fogjuk termelni, elektrifikálni fogunk, az mind azért a karbonlábnyomot, a CO2 kibocsátást csökkenteni fogja, csak mindenképpen itt az a lényeg, hogy az a balansz meglegyen, hogy ne azért zöldüljünk ki, mert hogy tényleg semmilyen ipar nem lesz Európába, és Európa egy skanzenná válik, mert az egy nagyon szép zöld dolog, csak hogy mondjam, nem túl inspiráló.
Én 16 évet dolgoztam a Román Energiahatóságnak, 2 évvel ezelőtt jöttem el, és azóta magánszektorban dolgozok, és ez a 2 év alatt volt időm, hát ilyen mérleget készíteni, hogy 16 év alatt mit csináltam a hatóságnál, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a mérleg nekem számomra tehát azt mutatja, hogy az időnk több mint 90%-ába tüzet oltottunk. Tehát mindig olyan intézkedéseket próbáltunk hozni, amivel sürgős és súlyos problémákat próbáltunk elhárítani, ami valamilyen stressz helyzetet okozott a rendszerbe, vagy a piaci résztvevőknek. És ez a tűzoltás 2021 után, amikor az európai energiaválság az első jeleit mutatta, ez szerintem fokozódott csak. Volt egy ilyen ritmus, hogy amikor 2007-ben a hatósághoz kerültem, akkor azt hiszem, hogy harmadik energetikai csomagot próbáltuk átültetni. Ott egy ilyen 5-6-7 éves ciklusok voltak, amikor megjelentek az új csomagok. És hát 2020 után már követhetetlen, hogy milyen csomagok érkeznek az Európai Unió részéről. Volt téli csomag, volt Green Deal, Fit for 55, ez a Net Zero Industry Act, de nem lehet követni, és nem is érdemes szerintem követni. A tűzoltás megjelent az Európai Bizottságnál is már. Ők is ezt csinálják. Kapkodnak, nincsen egy tiszta gondolkodás, és hát ez nem is hiszem, hogy ez akár rövid távon is bármilyen eredményt hozhat. Hogyha az ipar versenyképességének a csökkenésével fizeti meg ennek az energiaválságnak és ennek a fejetlenségnek az árát, akkor a háztartási fogyasztók sajnos az energiaszegénységgel, tehát ez a hatás az energiaszegénységgel mérhető, és hát azt látjuk, hogy 2021 után Európai Unió szintjén az energiaszegény háztartásoknak a számon meg kétszereződött, de olyan tagállamok is vannak, ahol meg háromszorozódott. Romániában több mint három éven keresztül volt 2021 szeptemberétől, most július 1-én vezették ki, tehát szinte 4 év volt érvényben valamilyen szintű árszabályozás, árkompenzáció, ami alól, tehát villamosenergia és földgázra is érvényes volt, ami alól egyetlen egy fogyasztó kategória volt kivétel, azok az ipari fogyasztók, akik éves szinten több mint 50 000 megawatt órá földgáz fogyasztottak. Az összes többi 9 millió háztartás villamosenergia esetében, 4,5 millió háztartás földgáz esetében, több 100 000 vállalkozás, és hát kaptak egy valamilyen szabályzott árat, ami nyilván mélyen piac alatt volt, ami nyilván az ők szempontjukból, vagy a legtöbbjük szempontjából kényelmes volt, és elkényelmesedtek. Mindenki azt várja most is, hogy hát majd van, jön egy újabb csomag, majd újra a KKV-k egy lejjebb kilovattórás árat fognak kapni, amit nyilván nehéz elképzelni. Az, aki benne van a rendszerben, az józan gondolkodás azt mondja, hogy ezt nem lehet folytatni. Ez a szinte 4 év alatt, amit felvázoltam, a román költségvetés 5 milliárd eurót fizetett ki, vagy kellett volna kifizesse, még elmaradások azért vannak, ezekre a támogatásokra. Na most nyilván a kérdés az, hogy hogyan tovább és mi a megoldás. Az Európai Unió sok milliárdot, tehát Románia esetében talán az energiaszektorban az elmúlt 2 évben 3 milliárd eurót fizetett ki energiaipari támogatásra, ami nyilván csak egy része a beruházásnak, mert mellette még van egy 20-25-30-50%-os önrész is. Tehát rengeteg pénz jött a román energiaszektorba, és gondolom, hogy minden tagállam, vagy legtöbb tagállam így van, hogy kaptak támogatást is, önerő is van mögötte, de mindezeknek a támogatásoknak és beruházásoknak csak középtávon lesz eredményük. Tehát tudván, hogy Romániában most nem tudom, 4-5 000 megawattnyi új termelőkapacitás van épülőfélben, és még 20 000 különböző engedélyezési stádiumba. A jövő az ígéretes, csak amíg az jövőig elérünk, addig nincsen megoldásunk, és nem tudjuk, hogy az a 2020-hoz képest, vagy 2019-hez képest, mert 2020 az már ugye Covid volt, és az látszik a számokon, 2019-hez képest Romániában a villamosenergia fogyasztás hogyan tudott 15%-kal lecsökkenni. És nyilván a többség az iparból jön. Jó, magyarázat van arra, hogy az elmúlt 3 évben felépült 2500 megawattnyi ilyen termelőfogyasztó, tehát ilyen önellátás, főleg napelem, ami érezhető és látszik. Csak a kérdés az, hogy ennek milyen hatása van, és akkor visszatérünk a tűzoltáshoz, hogy megtámogattuk finanszírozással, különböző támogatási rendszerekkel és átvételi rendszerekkel a prosumereket, a termelőfogyasztókat, viszont most azt látjuk, hogy a hálózat szenved, nem képesek átvenni, nem tudják, nincsen megoldás arra, hogy ez ennek a hatását, hogy fogják akár rövid távon is kezelni, és akkor megint valahogy tüzet kell oltani.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatósága az energetikában címmel. Nos, ezen beszélgetés felvételét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallják. Mai adásunkban karácsonyra, Jézus születésének az ünnepére készülünk. Először Vladár Gábor professzor emeritusszal, a Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiumának elnökével hallhatnak egy beszélgetést, aki azt mondja, ezekben a napokban különösen fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. Arról is szó esik majd, hogy karácsony felé közeledve hogyan teremthetjük meg az időt az elcsendesedésre. Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját akkor az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, énekelnek és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk! Vladár Gábor professzor emeritus szerint sokan úgy tartják az adventi időszakról, hogy a legnagyobb problémája a túlvásárlás, a valódi gond azonban az, hogy kiüresedik a karácsonyunk. A Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiuma elnöke, volt soproni lelkipásztor azt mondja, ezekben a napokban fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. A következő percekben arról is beszélget vele Fekete Zsuzsa, hogy karácsony felé közeledve miként teremthetjük meg magunknak az időt az elcsendesedésre.
Talán az a legnehezebb a mai embernek, hogy várakozzon. Viszont bizonyára van annak valami oka, hogy amíg karácsonyig eljutunk, van 4 adventi vasárnapunk, sőt van 4 hetünk. Mi ennek a szerepe?
Az advent tulajdonképpen nem csak a karácsonyra felkészítő időszak, hanem egyúttal az egyházi évre is felkészítő időszak. Még rosszabb volt a helyzet a 6. századig, mert akkor 6 hétig tartott az advent. Ez egy liturgiai újítás volt a 6. században, amikor 4-re redukálták tulajdonképpen, és azóta tulajdonképpen ez a 4 vasárnap van. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy advent lényegében óhatatlanul kiterjeszti a létünket, az életünket előrefelé is, a jövendő felé, és természetesen visszafelé is. Visszafelé abban az értelemben, hogy azonnal a születésére gondol az ember, lényegében a karácsonyi bölcsővel kezdődik, aztán gondolunk Jézus Krisztus születésére, és még inkább gondolunk még tovább menőleg arra, hogy a királyok és a proféták hogyan várták a megváltót, a messiást annak idén. Maga az Úr Jézus beszél egy bizalmas pillanatában a tanítványaival arról, hogy királyok és proféták szerették volna látni azt, amit ti láttok most, de nem adatott meg nekik. És ez egy beteljesedett időszak, tehát ez azt is jelenti, hogy sok proféta, sok király szerette volna ezt látni. Nem ismeretlen ez a gondolat tőlünk, mert a református énekeskönyvünkben van egy nagyon szép ének, amely így mondja, hogy eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akik óhajtottak. Tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy az első keresztjének átgondolták az életüket. Hadd mondjam így nagyon egyszerűen, hogy az első keresztjének nem csak a hitüket igazították Jézus Krisztushoz, hanem az órájukat is. Ez azt jelentett egyúttal, hogy Jézus Krisztus középpont lett. Ő az idő közepe. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus Krisztus megszületett, és ennek most mi nagyon örülünk, hanem egyúttal azt is jelenti, hogy az időt tagolni lehetett. Jézus Krisztus egyúttal eligazodási pont lett, tájékozódási pont lett, és azonnal nem csak visszafelé a múltba, hanem a jövendő felé is értelmet, tartalmat nyert az idő, az életidő, elsősorban a megélt idő, tehát magyarul reménységre teremtettünk.
Mi az, amin kell nekünk ilyenkor leginkább elmélkedni? Tehát milyen kérdések segítenek minket abban, hogy úgy jussunk el a karácsonyig, hogy tényleg felemeljük a szívünket?
Először is minden ünnepnek van egy sajátos alapdallama. Ezt meg kell találnunk. És hogyha erre rátalálunk, akkor nagyjából sejtjük, tudjuk, hogy mi az, amiről szó van. Tehát a karácsonynak is, és illetve az adventnek is megvan. Például az, hogy mitől lettünk megváltva, miből lettünk megváltva, és másrészt pedig, hogy mi az az ajándék, amit kaptunk. Tehát a karácsony éppen emiatt, vagy maga az advent is, a várakozás ideje azt jelenti, hogy valami jóra készülődünk, valami jóra készít bennünket az ünnep, és ezért ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi mindent kap az ember. Tulajdonképpen az egész karácsonyi készülődés is ennek a jegyében zajlik, hiszen amikor a gyerekeket megajándékozzák, az eredetileg valamikor pedagógiai célzattal történt. Nem volt mindig ajándékozás. Illetve volt ajándékozás, de az a római világból is ered, nagy ünnepeken megajándékozták az urak, a szolgákat, és így tovább. Tehát az ajándékozás az volt, ment, de az, hogy egy gyermeket megajándékozni, az azt jelenti, hogy ő még nem érzi azokat a nagy átfogó teológiai tételeket, hogy mi az, hogy megváltás, mi az, hogy Krisztus teste töltött, mit jelent az, hogy Isten lehajolt hozzánk, hanem annyit tud, hogy valami nagy ajándék, és ez az ajándékban, a kisebb ajándékban átéli, hogy ez az örömnek az alkalma, pillanat, az ünnepe. A nagy probléma azonban nem az, hogy most ezt mit csinálunk ilyenkor, hogy vásárlunk meg egyebek, hanem sokkal inkább az, hogy sajnos kiürül a karácsonyunk. Félpogány tradíciókkal töltjük fel ezt az ürességet. Halloween és társai, amikkel helyettesítjük Krisztust. Tulajdonképpen rommá lőjük az igazi karácsonyt. Ezekkel a úgynevezett ünnepekkel, sőt, hadd mondjam így, hogy nevetségessé tesszük.
Ugye azt mondta az előbb, hogy nem feltétlenül ezzel az őrült bevásárlással van baj, hanem a nevetségessé tétellel. Viszont én azt látom, hogy mégis nagyon sokunknak nagyon sokszor hajszolt az adventi időszak. Van-e valamilyen, hát most így mondom ezzel a divatos szóval, hogy van-e valamilyen jó tippje arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet befelé fordulni, elcsendesedni, hogyan teremthetjük meg magunknak az időt?
Advent valamikor, ezt tudjuk jól, hogy a böjti idő volt, ma gazdasági kasszasiker. Ez egyértelmű. Ha ma megkérdeznek egy néprajzost, és meg is szokták kérdezni, hogy milyen adventi szokások vannak, lucanap, stb., ugye ez mind-mind hozzátartozik, tehát ez olyan, minthogyha valamilyen kőkorszaki időről beszélnénk, hogy valamikor ősidőkben hogyan és miképpen volt ez, tehát annyira távolinak tűnik már mindaz, ami még az én gyerekkoromban teljesen érvényes magatartásforma volt, ezek teljesen kikoptak az emberiségből, az emberekből. Most a böjt, azt hiszem, hogy nem csak annyit jelent, mint amit manapság, hogy valamilyen fitnesskúra, vagy akármi más ilyen koplalási lehetőség, vagy mód, hanem sokkal inkább nem azt jelenti, hogy valamiről lemondunk, hanem sokkal inkább valami cél érdekében mondunk le bizonyos dolgokról. Péter apostolnak az első levelében van egy ilyen gyönyörű mondat, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. És ez a buzgó a latin Bibliában úgy hangzik, hogy intenzíven. Na most a intenzív osztályt ismerjük. Az intenzív osztály a legegyszerűbb példa erre. Ott minden arra irányul, hogy aki ott van, az életben maradjon. Minden egyéb lényegtelen. Tehát a böjtnek ez a lényege, amikor nem valami miatt lemondok, mert hogy én most kipróbálom magam, hogy milyen a teherbíró képességem, hanem valami érdekében mondok le, valami olyasmikről, amelyek nem lényegesek, viszont a lényegesre, az egyszükségesre koncentrálok. Ami nem más, hogy Jézus szól hozzánk.
Nemrégiben olvastam Ravasz Lászlónak egy áhítatát, ami 1956 decemberéből való. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt akkor. és azt mondja, hogy Isten azt üzeni a világnak, hogy szereti, és hogy nem egy népnek, nem egy fajnak, nem egy kontinensnek, nem keletnek, vagy nyugatnak, vagy hívőnek és hitetlennek, hanem hogy az egész világnak ezt üzeni, és hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Most itt ebben a nehéz helyzetben, meg a háború árnyékában mi gyönyörködni valóban bennünk Istennek?
Én azt hiszem, hogy Isten mindig gyönyörködik az ő teremtményeiben. Ez a világ az Istentől szeretett világ. Tehát ez a legfontosabb üzenet ennek. A kereszténység tulajdonképpen nem más, mint hogy miként találkozik Isten ezzel a világgal. A szeretetnek ugyanis kommunikatív jellege van. Vagyis azt jelenti, hogy szeretni nem lehet csak önmagamat, hanem a másik embert, az mindig kell egy társ, mindig kell közösség, tehát adok és kapok. Ilyen egyszerű dolgok ezek, és ez azt is jelenti, hogy az, hogy Isten szeret, ez az ő leghitelesebb vonása. És ez a nagy bajunk az, hogy ezt ennek a világnak a sorsából, amit említette, hogy miben élünk benne, micsoda zűrzavarban, ennek a világnak a zűrzavarából, ezt soha nem tudnánk önmagunk kigondolni, hogy Isten szereti ezt a világot.
De tényleg nem?
Nem.
Mert most, aki például menekül, vagy elveszíti a családját, ilyenkor nagyon nehéz az isteni szeretetre gondolni, és azt, hogy ebben én most is részesülök.
Igen. Tehát ez a világ, kimondhatjuk, hogy nem bizonyíték, nem elegendő bizonyíték arra, Isten szeret bennünket, szeret ezt a világot. Tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az eljövetele az, ami bennünket megértett, hogy Isten szeret engem. És ezt másképpen nem tudjuk megérteni, és hogy ennek a szeretetnek gyógyító és világot megváltó értelme, ereje és hatalma van. Krisztus emberré létere az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a legfontosabb része. Tehát ezért van karácsony, ezért van advent, erre várakozunk, pedig az emberért teszik. Tehát nem elvont dolgokról kell beszélnünk, tehát a szeretet nem egy elvont fogalom, még csak nem is az, amit úgy általában manapság a szeretetről gondolunk, ami azt jelenti, hogy nézzük a filmeket, a rózsaszín regényeket, egyebeket, hogy egy mindenki által tetszőleges tartalommal kitölthető szó az, hogy szeretet. Itt nem erről van szó, hanem a hétköznapi hűségekben megedződött szeretet. Az a szeretet, ugye, amelyről azt kell mondanunk, hogy teremtő szeretet is, és egyúttal szenvedő szeretet is. Luthernek van egy nagyon szép mondás, amit gyakran idézek is. Így hangzik, hogy Isten nem azért szeret minket, mert szépek vagyunk, hanem azért vagyunk szépek, mert szeret bennünket. Az egésznek az összefoglalása, az egész szentírás, hogy az Isten szeretet.
Az angyalok azt mondják a pásztoroknak, hogy ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, szabadító született. Miért éppen a félelemről beszélnek az angyalok?
Az emberiség mindenkorban félt. Tehát mind meg voltak a sajátos félelmei az embernek. Ha nem volt meg, akkor csinált magának az emberiség félelemkeltő dolgokat. Lásd a mai korszakunk, atomkorszak, vagy akár a klíma problémák. Mindig az ember kitalál valamit, de itt végső soron nem erről a félelemről van elsősorban szó, hanem ezt úgy mondják a szakemberek, hogy úgynevezett teremtményi félelem. Tehát amikor az ember, mint teremtett lény, találkozik a szentségessel, találkozik Istennel. Ez a Bibliában nem csak itt, hanem másod is előjön. Amikor Péter például, mint halászember, megéli azt, hogy Jézus csodálatos halfogássá tudja átalakítani az ő addigi fáradozásait, akkor amikor látja a rengeteg halat, akkor azt mondja, hogy megijedt, megfélemedett, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát a teremtményi létnek ez az érzete, hogy az ember és az Isten közötti minőségi különbségnek az átérzése, a hirtelen való átélése, ez az, ami a szentséges megjelenése.
Más lesz ez az ünnep 2022-ben, ez a karácsony, ugye egy bizonytalan helyzet, gazdasági krízis, infláció, háború, megváltoztatja ez az ünnepünket?
Annyiban mindenképpen megváltoztatja, hogy sok minden beszűkül az életünkben. De ha ez volna a lényeg, akkor megváltoztatja. De ha a lényegre gondolunk, tehát amiről beszélgettünk, hogy itt tulajdonképpen Istennek a hozzánk jövetelét ünnepeljük, a lényeg az nem változik. Az akármilyen körülmények között él is az ember, akármilyen élethelyzetben, történik az börtönben, bármilyen élethelyzetben, kórházban, ahol tényleg beszűkülnek az embernek a külső élet lehetőségei, ott is ugyanúgy lehet ünnepelni. Ugyanúgy, sőt, kell is ünnepelni, tehát alapvetően maga a lényeg nem változik. A hozzáfűződő sok minden, talán mellékes, talán nem mellékes viszonylat, azok valóban inkább azokra kell gondolnunk, akik úgy fognak most ünnepelni, hogy nincs a fejük fölött fedél, szétlőtték a házukat, családok nincsenek meg, tehát a töredék családok vannak, egyik része itt, másik része amott van a világban szétszóródottan, tehát ott, amikor ugye azt mondja maga a író is, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne, hát ez az otthonosság érzése, ez megszűnik nagyon sok esetben a külső vonatkozásaiban, de ha azt gondoljuk, hogy az igazi otthonunk Isten mellett van, és Istenben, az imádságainkban együtt vagyunk, mert az imádságnak éppen az a lényeg, hogy közösséget teremt.
Hogyan készül a karácsonyra önnél? Hogyan néz ki egy ilyen várakozás, hogyha egy picit engedne bepillantani így ezzel az életébe?
Most ez számunkra is nagy kérdés, mert eddig mindig karácsonyra készültem, gyülekezeti szolgálatban voltam, most ez nincs meg, tehát most Máriaként ott ülök, az Úr Jézus lábánál, most átvitt értelemben természetesen, és hallgatom azt, hogy mások hogyan tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról. Jó helyzet ez, jó állapot ez. Előveszem az énekeket. Gyönyörű karácsonyi, gyönyörű advent énekeink vannak. Olyan szépen megfogalmazzák mindazt, amit az ember botladozva, akadozva tud csak megfogalmazni. Tehát ezek a nagy költőink, nagy zenészeink, ezek tudták a dolgukat, hogy hogyan kell valahogyan a magaslatra emelni azt, ami valóban odavaló a magaslatba.
Jobb, ha megfogalmazzák helyettünk?
Sokkal jobban megfogalmazzák, de hozzáteszem, hogy ez nem csak tudatosság kérdése, mert most ha azon vitatkoznánk, hogy aggyal kell megérteni karácsonyt, vagy pedig a szívvel kell megérteni, hiszen ha az ember belenő gyerekkorától ezekbe az ünnepekbe, amikről az előbb beszéltünk, akkor ott elsősorban nem az ünnepnek a értelmi, az IQ része az, ami megragadja az egyént, hanem sokkal inkább az érzelmi része, az a belső része, amely tovább tud bennünket lendíteni. Tehát nem állítanám ezeket szembe egymással, mert az igazi nagy költők, az igazi nagy zeneszerzők, azok nem csak matematikailag kiszámítható módon írják meg azt, amit megírnak, hanem sokkal inkább benne van az a többlet. Az a plusz, amit bizonyos vagyok benne, hogy onnan felülről kapták.
Függ a mi viselkedésünktől bármi? Tehát kell az Istennek, hogy sóvárogva várjuk a Jézus visszajövetelét?
Szerintem Isten örül annak, hogyha ilyen gyermekei vannak a világban. Ez szerintem egyértelmű. Tehát örül annak, hogyha mi várjuk őt. Örül annak, ha olyan helyzetben és állapotban vagyunk. Jézus Urunk nem egyszer beszél erről, hogy a keresztény lét az ébren lét. Azt jelenti, hogy várakozó ébren lét, mert nem tudjuk, mikor jön meg az Úr, a gazda, és emiatt nekünk ebben az élethelyzetben kell lennünk, hogy várni kell őt újra és újra ismételten. Ez egy fontos jelenség a létünknek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj-Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást, mert bár sok helyen kikopóban van, vagy már el is tűnt ez a szép szokás, hallani fogják, milyen ereje van a közös éneklésnek. Összeállításunkban először Molnár Ferenc református lelkipásztort hallják.
Az idősek elmondása szerint durván 80 évre már ez visszavezethető, amikor ebben az egyházközségben ilyen jellegű szolgálatra indult az első csapat. Ugye egy csoport járta a települést, és amikor kiépült a település, kiépült a falu, akkor patakon túl már építkeztek. Ez az úgymond új telepi rész, ahová egy kórus, egy csapat indul ilyenkor karácsony szenteste. Korábban csak ugye egy csapat ment, aztán idővel, ahogy a település növekedett, kettő, majd azt követően három csoport járja a községet. Nem mindenki vesz ebben részt, ebben a szolgálatban, bár mindenkit hívogatunk, mindenkit hívunk szeretettel, de nem mindenki vállalja ezt a szolgálatot karácsony este, mert hát ugye a családra más egyébre hivatkoznak, és ebben nem vesznek részt. Míg máshol azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, és ugye megtelik a templom. Itt nálunk Esztélyben az a jellemző, hogy nem kevesen vagyunk.
Minden egyházközség itt a településen közösen járkántálni.
Református részről, ugye nem említettem, három csapat járja a községet. Katolikus részről is folyik a kántálás, ott is ez a hagyomány az élő, tehát életben van. Ott testvéregyháznál úgy tapasztalom, úgy tudom, hogy ott is három csoport van. Van egy férfi kórus, egy női, egy asszony kórus, és van egy fiatalokból álló kórus.
Hogyan készülnek, hogyan zajlanak a próbák erre a kántálásra?
Három próbát tartunk, ez három hétvégét jelent. Ilyenkor oldott hangulatban telik maga a próba, ami egy fél óra órát vesz igénybe. Ilyenkor kicsit megpihenünk, jót beszélgetünk, de azért a fő gondolat az a maga az énekre való fölkészülés. Nagyon sok a beszélgetés, a személyes megszólítás. Igyekszünk minél többeket persze ide vonni, ide csábítani, hogy velünk együtt jöjjenek karácsony szenteste. Erre nyilván valaki fogékony, valaki nem, de Istenek hála azért mindig vannak olyanok, akik odaszánt szívvel, odaszánt idővel rendelkeznek, és részt vesznek velünk együtt ebben a nagy-nagy szolgálatban. Ez is egy szolgálat, mert sokkal könnyebb, gondolom, családi csöndességben, kályha mellett föltenni lábunkat és televíziót nézni, vagy együtt valami finom étel mellett leülni és beszélgetni, mint -10 fokban ugye járni a községet.
Kik vesznek részt ebben a hagyományban, a fiatalok, vagy inkább az idősebbek?
Javarészt azt gondolom, hogy az idősebb generáció vesz ebben részt. Hát azt mondanám, hogy 60 körüliek, vagy az attól idősebbek, de hál' Istennek azért vannak olyanok is, akik fiatalabbak. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy családok jelennek, meg családok jönnek velünk együtt, ami igazán példamutató, sőt azt is el lehet mondani, hogy vannak fiatal felnőttek, akik Budapest környékére kerültek, mert a munkájuk oda hívta, ott találtak munkahelyet, és karácsony szent ünnepére hazajönnek, és mi rájuk számíthatunk.
Melyek a legnépszerűbb dalok kántálás során?
3-4 ének van a tarsóinkban, amit úgy szoktunk forgatni, és minden évben mást veszünk elő, mást éneklünk. Van egy olyan, hogy száj-száj magasra szíveink reménye, énekeltük az egyik nagyon szép éneket, úgy jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. Amikor a kántálás indul, akkor először hozzánk jönnek, tehát a három csoport ott tart egy éneklést, ott bennünket köszöntenek ezzel az énekkel, és az aztán válik a csapat három felé, mert ugye három részen járják a települést, három csoportra osztva, elindulnak, járják az utcákat, elég hosszú út, hiszen időben 4-5 órát vesz igénybe.
Mi a tapasztalat, hogyan fogadják ezt a kezdeményezést, ezt a szép hagyományt itt a településen?
Örömmel fogadják a kántálókat. Csoportonként vannak pihenőhelyek, ahová behívnak bennünket. Ez csoportonként 3-4-5 helyet jelent, ahová egy meleg teára, kávéra, kis vasírta süteményre behívnak bennünket. 4-5 percet itt töltünk, és aztán ugye folytatjuk tovább ezt a szolgálatot.
Tud esetleg más települést mondani itt a környéken, ahhoz szintén hagyomány a kántálás?
Ezen a vidéken, itt a Hernád mentén én azt tudom elmondani, hogy a szomszédos falvakban megmaradt ez a szép hagyomány, ez máig él. Például Hernádkakban, vagy Hernád Németiben gyakorolják, megtartják, megőrizték ezt a hagyományt.
A mikrofon másik oldalán Szűcs Barnabás, a református gyülekezetnek a tagja, egyben a legrégebb óta kántál itt a településen. 1950-es évekre tehető, amikor elkezdték ezt a hagyományt.
Igen.
Hogyan emlékszik, hogyan zajlott akkor a kántálás?
Voltunk 15-20-an, voltak köztünk idősebbek, fiatalok, hát én akkor még fiatal voltam, mert 53-ban még csak 10-akarhány éves voltam. Elmentünk a gesztei településen kívül, elmentünk a szomszéd településekre is kántálni. Elmentünk innen, van 1500 méterre lévő Kemény erdő erdészházához, mert református volt az erdész. Még annak az időben a Hernádon Ladikkal lehetett közlekedni, csak...
A Ladikon mentek kántálni?
így, ahogy mondod, ha már olyan volt, hogy be volt fagyva Hernád, akkor a jegyen mentünk át. Minden az ismert református lakásnál elmondtuk azt a bizonyos kántálás énekeket.
50 éve kitartóan kántál és vesz részt ebben a nagyon szép hagyományban.
Hogyha ez a bizonyos énekkar vagy kántáló csoport, hogy úgy nevezzem, hogyha elmegyen, és azokat szeretettel fogadják, úgy anyagilag is támogatják, akar a gyülekezetet, akar azt a bizonyos csoportot, mert az a bizonyos csoport is az egyházi.
Itt van velünk Szűcs Sándor is, aki a próba alkalmával elmesélte nekünk, hogy bizony régen másképp zajlott a kántálás, hiszen például akkor fizettek érte, ma nem készpénzre kell gondolni, hanem mivel is jutalmazták, mit is adtak ezért?
Annak idején az én gyerekkoromban, ugye 50-es évek vége fele kezdődött, mikor elkezdtünk járni, mint fiatal gyerekek kántálni, mert úgy hívták, hogy kántálás. Bizony 50 fillért haladtak, mondjuk ez nem az egyházi út, ez egy ilyen utcabeli csapató csak, de nagyon sok helyen volt, hogy ugye szegénység volt, és nem tudtak adni pénzt, hanem adtak egy almát, vagy egy 2-3 diót, 2-3 darab bogácsát, és nekünk az olyan jól esett, és örültünk neki, mert láttuk a családon is azt, hogy szeretik, tehát várják azt, hogy eljött az úrnak a születése, tehát vártak bennünket. Hát óta a nistálós történet, ez a szülei háznál volt, hogy volt ilyen padfeljáró, hát ha valaki ezt tudja még mai napig, mert én tudom, meg a bátyám is tudja, hogy ahol a tyúkok ültek éjszaka, mert ugye nem volt külön tyúket, ezt mindegy, a lényeget mondom, ott ültek, felültünk, a tyúkot lelögdöstük, felültünk hárman, négyen a izér, és akkor elkezdtük egymás közt, amelyiknek jobb hangja volt, elkezdtük az éneket, és mondtuk. Az egy békesség volt nekik, hogy hallották az, hogy az Úr megszületett karácsonykor.
Szász Péter vagyok. Emlékezetem szerint 1995-ben vettem részt először a kántálásban néhai nagypapám révén. Nagypapám presbiter volt, és ő, amióta én az eszemet tudom, ő kántált. Nagyon jó közösségépítő, közösségformáló ereje az szinte semmivel nem ér fel, illetve egy nagyon jó szórakozás, ha mondhatom ezt. Én nem is tudnám elképzelni a karácsonyomat, hogy otthon ülök és tévét bámuljam, vagy bármi más csináljak. Ez egy nagyon jó szolgálat. Nagyon-nagyon sokan várnak, nagyon jó az a szeretet, amivel várnak minket a gyülekezetünk tagjai. Sok olyan emberrel találkozok, akivel egyébként a hétköznapok során nem. Van, akit csak akkor látok. Nagyon jó, mert nagyon-nagyon meleg fogadtatásban van részünk mindenhol. Nagyon várnak minket. Sajnos ennek ellenére egyre kevesebb helyre tudunk menni, valahol nem várnak. Ez néha csalódás, de mindenképpen jó az a pár helyre bemenni, ahol várnak minket.
Mint gyenge gyermek mi, e bűnös földre jő, várva várlak téged, de mennyből érkező, hozd vígat békességet, kis Jézus itt eszív, térjbe egyre hív, térjbe egyre hív. Ó, lelkem áldva áld, meg vártó irgalmát, a poplog mélyen
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió Egyházunk táján című műsorát hallották. Adásunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, és továbbra is várjuk észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. Áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások.